Ami segítségünk, evangelizációs esténk megszentelése, megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által a munkásnapok estén gyűltünk ma egybe. Megköszönjük neked mindazt, amit elvégezhettünk, akár csak ma, akár tegnap, tegnap előtt. Köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy életünkkel, munkánkkal, szolgálatunkkal értéket adjunk ennek a világnak. Hogy egészen egyszerűen mindaz, amit teszünk, akár diákként, akár aktív korúként, akár pedig idős korúként, azért van, hogy a te dicsőségedre élhessünk, szolgálhassunk. Hogy hivatása legyen a mindennapjainknak. Megvalljuk neked egészen őszintén, hogy jó leülni is, de most nem pihenni szeretnénk, hanem hallani a te szavadat. Ez a legfontosabb. Ezért könyörgünk újra és újra, nyisd meg a mi életünket, nyisd meg a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat arra, hogy igét formáljon bennünket. És nyisd meg a mi tekintetünket, hogy láthassunk téged, mint a testélet igét, oly sokszor mondtuk ezen a héten, nem egy jó gondolatot, nem egy mottót az életünknek, nem egy filozófiai gondolkodást, hanem az élő Istent, aki megmutatja a te szándékodat, akaratodat, ahogyan megformáltad az embert, ahogyan megszületett valahol a te szíved bensejében az embernek gondolata és valósága. Oly sokszor konfrontálódunk, ütközünk avval, amivé szeretnénk lenni és amik vagyunk. Oly sokszor tart bennünket fogva a bűn, és lehet, hogy nem testünket leláncolva, hanem gondolkodásunkat, életünket megkötözve. Nem merünk kilépni, nem akarunk kilépni, félünk attól, hogy mit hoz a te világod. Szörnyű is kimondani, félünk tőled. De tudjuk, hogy amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, te annál sokkal irgalmasabb vagy. És te kegyelmesebb, mint amit mi megtehetnénk ebben a bűnös világban. Hát kérünk, így szólj most is hozzánk. Ne takargass semmit, ne végyel semmit, ami gyógyulásunkat, ami megváltásunkat szolgálná. De adj olyan szót, amely szó a tiéd, és képes új élethelyzetet teremteni, új életet adni, és képes ebben megőrizni is. Szentlélek, Úristen, mutass rá a mi bűneinkre, és mutass a fiúra, az egyszülöttre ma is. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából. János evangéliuma 12. részéből. a 20. verssel kezdődő szakaszt a 26-ig. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp pedig elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Kedves testvérek, egy rövid évet vettünk végig az elmúlt napokban, és ezeknek az igéknek, amelyek elhangzottak estéről estére, mindig volt egy általános meghívása, egy általános megállapítása, egy általános pozitív üzenete, vagy éppen egy általános negatív üzenete. Mindegyik ige, amely az esték középpontjába került, így szólt, hogy ha valaki szomjazik, ha valaki a Szentlélek ellen szól, ha valaki nem marad a szőlőtőn, ha valaki, hallottuk tegnap este is, nem marad meg én bennem, lemetszik. És hogyha valaki nem születik újonnan, akkor nem mehet be az Isten országába. Ezek az igék mind-mind a maguk általánosságából szerettek volna kilépni, és szeretnének ma is kilépni, azért, hogy megtaláljuk benne saját magunkat. Hogy szinte oda helyettesítsük egész életünket, gondolkodásunkat. Hogy lássuk meg azt, hogy mi vagyunk azok. Én vagyok az, aki szomjazom az Istent. Én vagyok az, aki ha elutasítom Istennek a kegyelmét, akkor nem lesz bocsánatom. De ha elfogadom, akkor kezébe kerül az életem. Én vagyok az, akinek megadja Isten szent lelkével és igéjével az újjászületést. És én vagyok az, aki benne maradhatok, aki hűséges lehetek az én Uramhoz. Hadd folytassam itt. Tegnap este maradt bennem egy hiányérzet, nem sokat szeretnék erről szólni, de fontosnak tartom, hogy hogyan is történhet az Istenben való maradásunk. Mert végig azt a vékony jeget jártuk, hogy nem emberi akaratról van itt szó, nem emberi jó szándékról van szó. Hogy maradhatok meg az ő kezében? A legjobb helyen. Az egyik barátom, lelkésztársam, mondjuk az Érd ligeti gyülekezetnek a lelkész egy ige hirdetésében pontosan erről beszél, hogy milyen jó, hogy Isten kezében van az életünk, és eljátszik egy nagyon jó kis gondolattal, hogy mennyit érnek bizonyos dolgok az ő kezében. Így kezdi az egyik ige hirdetését, hogy mennyit ér mondjuk egy focilabda az én kezemben. Hát 4-5 ezer forintot. És azt mondja, hogy de mennyit ér ez a focilabda mondjuk Messinek a kezében, vagy inkább a lábán. Vagy hozzáteszi, hogy mennyit ér az én kezemben egy ecset, nem sokat, az enyémben meg főleg, nagyon suta ecsetelés vagy rajzolás szempontjából a kezem, de mennyit ér egy híres festő kezében. Nekünk a gyülekezetben van egy kedves festőnk, Ásztai Csabának hívják, sokszor csodálkozunk rá az ő alkotásaira, néha furcsájuk is, mert nem értjük, valljuk be őszintén, de nagyon kedves festő. Az ő kezében az ecset teljesen másképpen mutat, mint az enyémben. És eljátszik Literáti Zoltán avval, hogy mennyit ér mondjuk egy bot az én kezemben, és mennyit ér Mózes kezében. Mennyit ér 5 zsemle, meg 2 halacska az én kezemben, szerény vacsora a családnak, és mennyit ér Jézus kezében? És mennyit ér néhány szeg az én kezemben, és mennyit Jézus kezében? Szóval Jézus kezében megmaradni adja az életnek az igazi értelmét, mert Jézus kezében van a szószoros értelemben a mi megváltásunk, és ebben megmaradni azt jelenti, hogy milyen értékesek vagyunk mi az Istennek. Hogyan? Imádsággal és igeolvasással. Nem más praktikákkal. Megmaradni Jézus kezében, a megváltó kézben, imádsággal és igeolvasással lehet. Enélkül nem. Döbbenetes testvérek, hogy mi ezt a kezet mégis sokszor elutasítjuk. És életünknek a történéseit, dolgait, holnapját sokkal jobban gondoljuk. És azt hiszük magunkról, hogy mi talán jobban is tudnánk az életet berendezni. Az ember annyi mindent szeretne önmagának. Annyi mindent akar, tele van álmokkal, ifjúi álmokkal, tele van alkotói álmokkal, tele van idős korában is néhány dologgal, hogy megvalósuljon még. Mi mindent akarunk mi önmagunknak. És sokszor látjuk, hogy ennek az akarásnak vér, pusztulás és halál a következménye. Nagyban, hogyha nézzük a történelmet, egészen biztosan így van. De kicsiben is. Szerezni, és valamit meg nem osztani a másikkal. 2 történet van előttem. Az egyik történet erről az akarásról, erről az életösztönről úgy jön hozzám most Pomázról, hogy benne van azért némi szomorúság és felelősség is. A mi városunknak volt egy hajléktalanja. Mindenki kinevette, sokszor meg is verték az utcán. Mi magunk, a családunk igyekeztünk őt tiszteletben tartani, mindig a nevén nevezni, mindig megszólítani becsületesen. A gyerekeimet is erre tanítottam, hogyha a hévállomásomban nyitott látják, akkor nem másképpen szólítani, de a nevén. De bevallom azt is egészen őszintén, hogy nagyon terhes volt vele több alkalommal a kapcsolattartás. Egészen konkrétan néhány dolog eszembe jut, amikor mondjuk karácsonykor, nem szenteste, karácsonykor, december 25-én, mondjuk hajnali 2 óra, 13 perckor rátenyerelt a csöngőre. hosszan. Nagyon hosszan. És arra kért, hogy adjak neki most valamit enni. Most, azonnal enni. És igyekeztem nem indulatosan válaszolni, de a beszéd előbb-utóbb eldurvult. És megesett, hogy egy nem egyszer történt meg, hogy ilyenkor azt mondtam neki, hogy most már tessék elmenni aludni, és hagyni bennünket is pihenni. De eszemben van az a kép is, amikor ő volt az, aki bekopogott hozzánk, mert kapott valakitől egy nagyobb adag narancsot, és kínálta a feleségemnek meg a gyerekeknek. Valahogyan dolgozott benne az, hogy nem csak valamit megszerezni, hanem a maga nyomorúságában valamit adni a másik embernek. Megosztani azt, amin van a másik emberrel. Vegyes volt vele a kapcsolatunk, de ez a két kép mégiscsak szorít és feszít engem, főleg úgy, hogy ennek az évnek az elején a hideg időszakban megfagyott és meghalt. Aztán eszemben van az elmúlt heteknek az egyik temetési szolgálata. Becsöngetnek, megérkeznek, és ahogy szót követ, egyre szűkül a gyomrom, mert olyan nevet hallok, amely név társadalmilag is ismert, egy nagyon híres embernek a családja érkezik hozzám, és eszembe jut valahonnan hátulról, 12 évből az a történet, hogy a beosztott lelkésze a gyülekezetünknek korábbról azt mondta, csak két peres ügyem volt, az egyik éppen ebből a családdal. És mondtam, most mi kezdődik majd. Nem szeretném a történetet teljes egészében elmondani. Hatalmas hullámhegyei és hullámvölgyei voltak. Családban unoka, testvér és unokaöcs és nagybácsi. Úgy gondoltuk, hogy egy időben halnak meg, és kitagadta egyik a másikat. Perben voltak, haragban voltak, nagy bajok voltak. Míg nem az egyikről, a szerencsétlenebbről, aki az egész életét elrontotta, de tényleg mindenét elrontotta. Amikor meghalt Debrecenben, úgy döntött, hogy a testét fölajánlja a debreceni klinikának, orvostanhallgatóknak. Egy ember, akiről az összes családtagja csak rosszat mondott, és nem ám úgy mondta, hogy elhunytról jót vagy semmit, hanem ezt tessék elmondani, erről tessék szólni. Hát remegtem a fájdalomtól meg a dűtől. És az ember valamit szeretett volna adni ennek a világnak. Még egyszer mondom, emberi mérce szerint biztosan nem került soha Isten közelébe. Nagyon megérintett egy nem általam hozott történet, lehet, hogy többen ismerik a gyülekezet közül. Arról szól, hogy valahol a brit szigeteken élt egy testvérpár, akik hűtlenül bántak a rájuk bízott nyájjal. És bizony sokszor történt az, hogy őket lopáson érték. Hiányzott mindaz, amit rájuk bízott a gazda. A történet szerint, helyi szokás szerint az ilyen embereket megbillogozták, vassal megégették, és mindkettőjük homlokára egy S betűt és egy T betűt égettek be, síp, tív, tolvaj, báránytolvaj, jutolvaj. Az egyik testvér szégyenében elhagyta a vidéket, a környéket is, idegenben próbált meg újból lelkileg talpra állni. Mivel azonban a múltja ott is üldözte, végül is elromlott végképp az élete. A másik úgy határozott, hogy otthon marad, és megpróbál otthon, a maga környezetében új életet kezdeni. Ezentúl mindenkivel jót tett. Hosszú évek teltek el, talán évtizedek, és egy napon új lakók költöztek arra a vidékre, ahol a testvérek éltek. Feltűnt nekik ez a furcsa ember. Ráadásul az a furcsa jelzés a homlokán. Esté. Egyszer meg is kérdezték az egyik járók előtől, hogy mit jelent ez a különös jel a szomszédjuk homlokán. Mire az ott lakó elkezdett gondolkodni, és ezt mondta, ez valami régi történet, nem is emlékszem pontosan, de minthogyha azt jelenteni a homlokán, hogy szent. Testvérek, azért mondom ezeket a történeteket, mert tapasztalom, érzem, nem mindig, hogy a megtérésnek, az Isten által munkált újjászületésnek megesik, hogy hiányzik a következménye. Hogy ez nem látszódik az emberen. Mint hogyha semmi se történne az emberrel. Mint ha belül a szívének volna valami kedvessége, hadd mondjam így, öröme, de ez nem látszódik az arcunkon, a bensőnkön, nem látszódik a magatartás formánkon. Mint hogyha nem lenne változás az életünkben. Mint hogyha, így mondom most, nem lenne következménye annak, amit Istentől kaptunk. A Szentírás arra bátorít bennünket, hogy nem csak az új életben való járás az, ami fontos, hanem a lelki öröm Jézus Krisztusban, amikor az ember élete a megszentelődés folyamatába kerül. Amikor vallom már az életemben, hogy nem én vagyok az első, hanem ő. Itt olvasunk ebben az igében egy nagyon furcsa kifejezést, amit az ember nehezen ért, addig, amíg talán egy picit pontosabban nem hallja azt, amit jelent. Aki nem gyűlöli meg az életét, vagy aki nem engedi, hogy az élete elhaljon. Sokszor olvassuk a Szentírásban ezt, hogy vagy aki nem gyűlöli meg apját és anyját. Hogy kérhet ilyet az ige? Az egyik előző nemzedékben járó lelkipásztor, amikor ehhez a szakaszhoz ért, azt mondja, úgy értettem meg igazán ezt az igét itt János evangéliumából, hogy meg nem kerestem egy görög embert, és meg nem kérdeztem tőle, hogy mit jelent ez az ige itt, hogy aki nem gyűlöli. És azt mondja, hogy az illető azt mondta nekem, hogy ez azt jelenti, ez az ige, hogy amikor egy fiatal ember éppen a párkeresésnek az időszakában van, akkor ránéz egy nagyon csinos lányra, és azt mondja, hogy nem ő az első. Nem azt jelenti, hogy ő az utolsó, meg nem azt jelenti, hogy rút, meg nem azt jelenti, hogy nem lehet vele beszélgetni, hanem az azt jelenti, hogy nem ő az első az életemben. Nem ő lesz az első. Nem ő lesz a legfontosabb. Isten igéje most erre hívja az életünket, hogyha vele járunk, hogyha az ő útján szeretnénk folytatni a mindennapjainkat a hétköznapok világában, akkor ezt a döntést kell meghozni, és hogyha ő az első az életünkben, akkor ennek van következménye a mindennapok világában. Albert Schweitzer egy nagyon furcsa teológiai korszakban, amikor tulajdonképpen emberileg mindent elért, ő híres teológus, teológiai tanár, kitűnő orvos, orgonista, zeneművész, filozófus. Amikor a maga kulturális környezetében mindenki azt várja, hogy most már csak egy hiányzik az életből, Ez valahol a 20. századnak a kicsit megelőző időszakában van, 19. század vége, amikor egy hiányzik, gondolták az emberek már az életből az, hogy visszajöjjön Jézus, mert már minden megvan. Már mindenünk megvan. Volt egy ilyen része gondolkodása a protestáns világnak, hogy már csak az hiányzik, hogy Krisztus visszajöjjön. Akkor ő fogja magát, és elmegy Afrikába, hogy ott szolgáljon a legkisebbek között, mindavval a tudással, ami ott van a szívében. És tudjátok, az a döbbenet ebben, hogy nem Krisztus jött vissza, és nem a Kánaán érkezett meg, hanem az első világháború. Kedves testvérek, ez a mai ige arról beszél, hogyha Isten az első az életemben, akkor annak következménye kell, hogy legyen a mindennapokban. Van egy jó barátom, a pomázi gyülekezetből egy ifjú ember, kitűnő mérnök. Nagyon szépen végezte le az egyetemet. Tényleg sorban álltak érte a nagy vállalatok. És azért nem döntött egy nagy vállalat mellett, mert amikor elment a beszélgetésre, akkor arra kérték őt, hogy menjen el csak 3 hétre Németországba, és ott majd kiképzik arra, hogy lesz az életének az első helyén ez a nagy vállalat. Hogy mindent ennek rendeljen majd alá. 3 hét, hogy te légy a legjobb. És tudjuk jól, hogy ezek a nagyvállalati mechanizmusok így működnek. Most, hogy egy ilyen aktuálisat is mondjak, az egyik nagyvárosban éppen egy általános iskolát indít egy nagyvállalat. Egy általános iskolát. A környék legjobb diákjaival. Hogy majd a legfontosabb ezeknek a fiataloknak az életében az lehessen, hogy ennél a cégnél, ennél a nagy cégnél valóban tisztes bérért, nem 2 forintért, tisztes bérért, nagyon sok szellemi munkával ott dolgozzanak, de az első ez a cég legyen. Testvérek, a Szentírás pedig pont az ellenkezőjéről beszél. Azt mondja, hogy Isten a szent. Isten az első. Isten a legfontosabb, Isten a legnagyobb az életben, és hogyha valaki vele jár, akkor ezt a mindennapok világában is kamatoztatja. Van egy amerikai szerző, aki vizsgálta a megtérés történeteket nagyobb léptékekben a kereszténységnek különböző állomásain, és megállapította azt, hogy az első századokban, amikor a hittanosok, a katekumenusok, a kátésok, mielőtt bekapcsolódtak volna a gyülekezetnek az életébe, tulajdonképpen mielőtt konfirmáltak volna, azelőtt nagyon komolyan megvizsgálta a gyülekezet közössége azt, hogy milyen az életük. Hogy valóban oda tud-e fordulni az árvához, hogy valóban tud-e az özvegynek segíteni, hogy valóban tud-e szolgálatot végezni egy közösségben, hogy valóban igaz-e az az életében, hogy Jézust követi a mindennapokban. Hogy nem Jézust követi a templomba, nem csak oda megy, hanem hogy ennek van egy gyakorlati következménye a mában. Hadd mondjam így, hogy Jézus valóban a belsőjévé vált-e? Hogy valóban benne éle? Látjuk a Szentírásnak a belső tanítványi szereplőiben is, hogy ez mennyire fontos, hogy Jézus munkálkodik belül. Péter apostol a Szentírásban oly sokszor jelenik meg. Ismerjük, tudjuk, hogy Cézár el Filippinél odalép Jézushoz, és megvallja Istennek. Kinek mondanak az emberek, és kinek mondtok ti, te vagy a Krisztus. Csak ilyen röviden is, hogyha Márk evangéliumát idézzük. Te vagy a Krisztus. Te vagy az, akire vártunk. És mennyi botladozás van Péternek az életében egészen addig, amíg ott a Tibériás tengernél azt nem kérdezi Jézus tőle, hogy szeretsz-e engem? Hogy mennyire válik Jézus Péter mindennapjainak részévé, ezt már az apostoli levelekből tudjuk. Miért? Azért, mert Jézus az ő követésében arra hív a mindennapok világában, hogy szolgáljunk neki. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Testvérek, bevallom őszintén, hogy én csak az elmúlt hónapokban, egészen konkrétan valamikor itt május-június táján értettem meg azt, hogy miért voltak olyan bölcsek és olyan nemesek, ami református egyházunknak a diakonisszái. Talán még látták többen közületek, én is láthattam a Betesda kórházon belül azt a szobrot, ahol egy diakonissza áll, és a lábánál ott van egy gyermekecske, és alá van írva, hogy jutalmam, hogy tehetem. Ez volt a református diakonisszáknak a jelmondata, hogy jutalmam, hogy tehetem. Hogy ez mennyire messze van attól az általam is képviselt gondolkodástól, hogy szeretnék visszaadni Istennek valamit abból, amit nekem adott. Hát Istennek nem kell visszaadni semmit. Nem arról szól a szolgálat, hogy egy gyülekezet életében van egy fehér folt, és azt nem akarja senki megcsinálni, és akkor jelentkezem, hogy megcsinálom, és közben szétnézek, hogy miért vagyok ott egyedül, miért nincsenek itt a többiek, pedig ők is jöhetnének. Hanem a szolgálat azt jelenti, hogy jutalmam, hogy tehetem. Hogy örülök, hogy megtehetem. Én tehetem meg. Nem lasszóval való ember halászatról van szó a szolgálatban, hanem arról, hogy ami a szívemből valóban hálából fakad, azt megtehetem. Kedves testvérek, Cseri Kálmán, amikor arról beszél egy könyvében, hogy az emberi élet hol fordul meg, akkor azt mondja, az mindig Jézuson a tengelyen fordul meg, és hozzáteszi, hogy ennek a keréknek négy küllője van, az imádság, igeolvasás, majdnem egybe mondtam a kettőt, benne van a szolgálat, és benne van a közösség. Ma a szolgálatot szeretném a szívetekre helyezni. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Mert lehetetlen, hogy akik a Krisztusba oltattak, azok a háládatosság gyümölcsét ne teremjénk. Ezt mondja a mi káténk. Tehát az, aki nincs Krisztusba oltva, az nem terem. Aki pedig bele van oltva, az a mások szolgálatára is odaszánja az életét. És tudom, én is tudom, nem csak lelkészként tudom, hanem gyülekezeti tagként is tudom, hogy ehhez idő kell, ehhez odaszánás kell. Ezt nem úgy prédikáljuk mi itt, a lelki pásztorok a gyülekezet előtt, hogy jöjjetek, szánjátok oda az időtöket, hanem ez tudatos életforma kell, hogy legyen. Mindannyiunk részéről. Mert aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Téged is. Ezt jelenti a követés. Hogy életem minden idejében, hétköznapján nem magamat szeretném igazolni, ráadásul nem Isten igéjéből, hanem szeretném, hogy Isten igazítson meg engem az ő igéjével, igazgassa lépéseimet. A 20. század egyik nagy mártírja, egy evangélikus lelkész, így beszél erről. Olcsó az a kegyelem, amit mi adunk saját magunknak. Olcsó az a kegyelem, amely bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetést mond, gyülekezeti fegyelem nélküli kerességet, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes lelki gondozás nélküli feloldozást. Olcsó az a kegyelem, amelyben nincsen követés, és nincsen kereszt. Mert az emberélet Jézus nélkül nincsen kegyelem. És drága kegyelem az az evangélium, amelyet mindig újra és újra keresni kell, ajándék, amiért lehet imádkozni, ajtó, amelyen lehet kopogtatni. Drága, mert Jézus követésére hív, drága, mert az ő életébe került, kegyelem, mert így ajándékoz drága életet. Kegyelem, mert a bűnöst megigazítja, drága, mert Istennek sokba került az ő fiának életébe. Áron vétettetek meg. Mindenekelőtt azért kegyelem, mert Istennek nem volt túl drága ahhoz, hogy odaadja nekünk. És ezt megélhetjük a mindennapok világában. Drága ez a kegyelem, mert Jézus Krisztus követésének igájába kényszerít a mindennapokban. Kegyelem, mert Jézus mondja, az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Testvérek, igénk arra hívott ezen a héten, hogy Jézus szavát meghalljuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Tudom, ti ez utóbbira készültök vasárnap. A Jézussal való közösségre. Hát ő ma is zörget. Ma is kopogtat. Ő nem töri rád az ajtót. Ezen az ajtón belül van a kilincs. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ma is arra helyezted a hangsúlyt, hogy lássuk meg elsőségedet a mi életünkben. És meglátva a téged, megköszönve a te újjáteremtő munkádat, nem zársz be bennünket, sem otthonainkba, se pedig a templomnak rácsa mögé, hanem arra hívsz, hogy a te követésedben, a mindennapok világában, munkahelyünkön vagy családunkon, gyülekezetünkön, ott legyen a te kegyelmed és szereteted, és hogy engedd, hogy mi magunk pedig a te gyermekeidként szolgálhassunk ezeken a helyeken. Hogy látszódjék a Krisztus a mi életünkön. Hogy legyünk az ő jó illata a mindennapokban. Hogy ne gúnyolódjanak rajtunk, talán úgy, mint egykor Antiókiában, hogy az egyházaknak mindent lehet, hanem hogy megosszuk a tőled kapottat a másik emberrel. Hogy amikor innen hazatérünk, amikor vasárnap majd jövünk újra igédet hallani, amikor hétfőn beülünk az autóba, vagy felszállunk a buszra, vonatra, és megyünk iskolába, munkahelyre, akkor lássák, tudják, érezzék, hogy valamit többet adtál nekünk, mint egyszerű pihenés. És ezt a többet a neked való élésben, Krisztus követésében, mint gyümölcsöt adhatjuk oda a másik embernek. Köszönjük, hogy ez valóság lehet. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik így szolgálnak a te dicsőségedre, nem a maguk hasznát keresve, nem azt a dicséretet várva, amit minden és mindenki megkaphat, hanem a te jó szódat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik soha nem kaptak egyetlen egy elismerő szót sem. Te most itt kínáltad, és itt kínálod. Ha valaki neked szolgál, azt megbecsülöd. Köszönjük ezt neked. Urunk Istenünk, könyörgünk azokért a testvérekért, akik az elmúlt héten itt voltak egy-egy alkalmon, vagy talán minden este. Végezd el bennük a te igédnek újjáteremtő szavát, újítsd meg a közösséget, a szövetséget veled. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegség vagy egyéb nehézség miatt nem tudtak eljönni, pedig szívük szerint itt lettek volna. Kérünk, hogy hadd jusson el hozzájuk és bizonságtételben, vagy a technika egyéb vívványain keresztül a te szavad, igéd. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik terhet hordoznak, akik ma is roskadoznak. Hálát adunk neked, Urunk, az ifjakért. Hálát adunk neked, Urunk, a kérges kézzel szolgálókért. És hálát adunk neked, Urunk, most azért a házaspárért, akik 60 esztendőt kaptak tőled közösen ajándékba. Öröm ezt kimondani, de még nagyobb öröm, Urunk, ezt megélni, hogy mindez a te színed előtt, a te orcád előtt mehetett végbe az elmúlt 6 évtizedben. Kérjük, hogy áldásodat sem tőlük, sem pedig a mi gyülekezetünktől ne vondd meg. Hanem adj, Urunk, újra és újra vidám, neked kedves, Krisztusban teljes, szolgáló napokat. Add, hogy ez így legyen. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ifjaink énekét hallgassuk most meg. Kedves testvérek, az alkalom végéhez közelítve szeretném magam is megköszönni a Pátyi Református Gyülekezetnek kedvességét, meghívó szavát. Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy szolgálhattam közöttetek. Isten áldja meg a gyülekezetet, a lelkipásztor testvérekkel együtt, családjukkal együtt, presbiterekkel együtt. Sok-sok örömükben, gondjaikban pedig adjon bölcsességet, hogy Jézus szolgálhassuk közösen itt, ebben a szűkebb Budapestet ölelő régióban. Urunk őrizze kedves mindannyiukat!
Azt hiszem, hogy nem csak nagy tisztelt úr mondhat köszönetet, hanem mi is mindannyian, akik hallottuk Isten igéjét és szavát, és hogy ő eljött közénk estéről estére, és mint a postás, aki hozza az üzenetet. Nyilván nem csak a postásnak köszönjük meg ilyenkor, aki elhozta a levelet, hanem arra gondolunk, akitől a levelet kaptuk. De mi is azt kívánjuk, hogy Isten áldása legyen életén, családján és az ottani gyülekezeten, és az egész egyházmegyénkre és így a mi gyülekezetünkre is nagy gonddal, odafigyel és imádságban hordozza. Isten áldását kérjük erre a szolgálatára is. Köszönöm szépen. És nem volt könnyű olyan könyvet adni, ami nem lett volna még meg a nagy tisztelt úrnak, de megnéztük az illatterjesztésbe, és sikerült végre olyat is találni, hogy...
Köszönöm szépen!
Igen. És még azt szeretném emlékeztetőre mondani, hogy vasárnap úrvacsorasztással zárjuk tulajdonképpen ezt a hetet. Advent második vasárnapján pedig szeretnénk megköszönteni azokat a házaspárokat, akik hasonló kerek évfordulóhoz érkeztek, 60-50-25 éve házasok. Még egy mondatot hadd mondjak el. Most az igét, amikor az elején hallottuk, hogy azzal jöttek oda a Fülöphöz, hogy Jézust szeretnénk látni, az jutott eszembe, hogy a Fóti gyülekezet imatermében két ige van a falra föltéve. Ez az egyik, hogy Jézust szeretnénk látni, a másik ige pedig az, hogy nem láttak más, csak Jézus egyedül. És én azt hiszem, hogy akkor van áldás az életünkön, hogyha úgy érkezünk ide, hogy Jézust szeretnénk látni, és úgy megyünk haza, hogy nem látunk más, csak Jézust egyedül, ahogyan a mai igehirdetésben is hallottuk, hogy ő legyen az első helyen, minden más csak második, vagy többedik. Így áldja meg a mi Urunk életünket, hogy ő kerüljön az első helyre.
Köszönöm. Kedves testvérek, a harang is jelzi, hogy a záróénekhez érkezünk. 197. dicséretünket keressük meg, énekeljük el mindegyik verszakával. Hálaadásunkban rólad emlékezünk.
Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Thank you.